Kol Israel, az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5764 Svát hó elseje, újhold napja van. A polgári naptár szerint 2004. január 24-e, szombat, 19 óra 45 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, Shavua Tov! Híradásunk tartalmából. Német közvetítéssel lezárták a fogolycsere megállapodást Izrael és a Hezbollah között. Ron Arad, izraeli léginavigátor sorsáról nem sikerült információkhoz jutni. Izrael hajlandó módosítani a biztonsági védőkerítés néhány pontját, ha a palesztinokkal erről megállapodást ír alá, közölte Szilván Salom külügyminiszter. Yasser Arafat, az izraeli kormányfő egyoldalú elszakadást ígérő tervét támogatja újabban. Híreink után dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázatát hallják. A mai híreket szerkesztette, és a mikrofonnál a felelős szerkesztő, Ádám Ráchel. Megszületett a német közvetítéssel folyó fogolycsere megállapodás Izrael és a Hezbollah között. A megállapodás lezárásáról és annak feltételeiről a német közvetítő Ernst Orlau ad tévényilatkozatot ma este, melyet az izraeli tévé és rádió hírcsatornái élő egyenes adásban közvetítenek Németországból. A fogolycsere gyakorlati lebonyolítására néhány nap múlva kerülne sor. A Hezbollah terrorszervezet átadja Izraelnek a több mint három éve fogságában lévő izraeli üzletembert, Elhanan Tenenbaumot, továbbá a szintén több mint három évvel ezelőtt elrabolt és meggyilkolt három izraeli katona, Benny Avraham, Omer Szójed és Adi Avitan holttestét. A megállapodás értelmében Izrael szabadlábra helyez 400 foglyot, nagy részben palesztinokat, libanoniakat, marokkóiakat és líbiaiakat pedig kisebb hányadban. Ezen felül átadja Izrael a Hezbollahnak az Izraelben bebörtönzött Obeid sejket és Mustafa Diránit, a Hezbollah azon vezérét, aki személyesen tartotta fogva Ron Aradot fogságba esését követően. A hírek szerint Izrael ezen felül 70 Hezbollah terrorista holttestét is kiszolgáltatja Libanonnak. A Hezbollah terrorszervezet által követelt Samir Kuntár nem kerül szabadlábra a jelenlegi fogolycsere értelmében. Az izraeli vezetés mindent elkövetett azért, hogy az 1985-ben fogságba esett izraeli léginavigátor Ron Arad sorsáról információkat szerezzen a fogolycsere lebonyolítása előtt, de erőfeszítései nem vezettek eredményre. A jelenlegi fogolycsere ügylet kitér arra is, hogy amennyiben a jövőben a Hezbollah Ron Arad sorsával kapcsolatban valódi információkkal szolgálna Izraelnek, akkor szó lehet arról, hogy Samir Kuntár a Natanjai terrortámadás elkövetőjét kiadja Izrael a Hezbollahnak egy későbbi időpontban. A katári tévétársaság, az El Jazeera nem sokkal adásunk előtt bejelentette, hogy a fogolycsere megállapodás tető alá hozták, és azt a Mohamedán áldozati ünnep előtt, tehát február elejéig a felek le is fogják bonyolítani. Szilván Salom, izraeli külügyminiszter a Davoszi Nemzetközi Konferencián közölte, hogy Izrael hajlandó felülbírálni és megváltoztatni az épülő biztonsági védőkerítés kiterjedését azokon a szakaszokon, ahol a palesztinok szerint sértik a palesztinok érdekeit. A módosításra azonban csak akkor kerülhet sor, ha létrejön a megállapodás a palesztinok és Izrael között a konfliktus rendezéséről. Az Izrael által tervezett biztonsági védőkerítés rendszer könnyen átépíthető, mondotta Szilván Salom, hiszen az eddig felépült 120 kilométeres szakasz nagy része elektromos drótkerítés, és csupán 8 kilométeres az olyan szakasz, ahol betonfal választja el Izraelt a palesztin területektől. Közben a jeruzsálemi kormányhivatal értesülése szerint az Egyesült Államok kormányzata hajlandó fontolóra venni Ariel Sharon kormányfő tervét, a palesztinoktól való egyoldalú elszakadás lehetőségét. Az amerikai kormányzat egyre jobban meg van győződve arról, hogy a tárgyalások folytatása a palesztinok és Izrael között zsákutcába futott, és ezért minél előbb szükség van valamilyen megoldásra, mely Izrael biztonságát szavatolja az ellene irányuló palesztin terrorral szemben. Felmerült az amerikai vezetés részéről egy olyan ötlet is, hogy az Izraelben munkát vállaló palesztin munkások mozgásának megkönnyítésére Izrael a biztonsági védőkerítés néhány szakaszán ellenőrző pontokkal ellátott kapukat helyezzen el, és ezzel a palesztin tiltakozás mértéke is csökkenne a biztonsági védőkerítéssel szemben. Yasser Arafat ismét taktikát változtatott, és most azzal rukkolt elő, hogy ő valójában támogatja Ariel Sharon izraeli kormányfő tervét, azaz Izrael egyoldalú elszakadását a palesztin területektől. Arafat közölte, hogy sok idő telt el, és a palesztin állam felállítása szempontjából Sharon terve igenis megoldás lehet, mégpedig gyors megoldás. Felszólította Arafat a világ vezető hatalmait, hogy haladéktalanul hozzanak döntést a nemzetközi rendfenntartó erők elhelyezéséről a térségben. És most következzék dr. Menachem Meron főrabbi heti tóra magyarázata.
Heti szakaszunk neve Va'era. A magyarázat címe a megváltás fázisai. Mikor Mózes és Áron sikertelenül jöttek vissza a fáraóhoz való küldetésükből, és a nép vezetői is ellenük fordultak, Isten újból szólt hozzájuk, hogy megerősítse őket hitükben. Mózes szemrehányást tett Istennek a sikertelenségért. Istenem, miért rontottad a nép helyzetét? Miért küldtél engem, hiszen amióta beszéltem nevedben fáraóval, rosszabb lett a nép helyzete, és nem mentetted meg őt. Isten megnyugtatta Mózest. Meglátod, mit teszek majd fáraóval, mert erős kézzel kergeti majd ki a népet országából. Isten folytatta buzdító szavait. Az ősöknek csak a természet Isten egy anánt jelent meg, de azt a nevet, hogy örökké való, amely a történelmet irányító Istent jelenti, nem közöltem velük. Most szövetséget kötök velük, hogy Kanaán országát nekik adom. Ezért szólj Izrael fiaihoz cselekvésem sorrendjéről. 1. Kivezetlek Egyiptom szolgasságából. 2. Megváltalak benneteket és kivont karral és törvénnyel. 3. Népemmé teszlek benneteket, és istenetek leszek. 4. Megmentelek benneteket a szolgasságtól. 5. Elhozlak benneteket abba az országba, mit esküvel ígértem az ősatyáknak. Ezeknek az ígéreteknek a nyomán isznak széder este 4 pohár bort. Az igazság az, hogy 5 ígéret volt, és ezek szerint 5 pohárt kellene inni. A Talmud valóban vitázik azon, hogy 5 pohár kell-e, vagy 4. Döntést nem hoztak, ezért az 5. pohárt Éliáhú proféta fog róla dönteni, és ezért nevezik az 5. poharat Éliáhú poharának. Persze a nép képzelete nem foglalkozott a talmudi vitával, hanem úgy tekintette az Éliáhú poharat, hogy ő meglátogatja a zsidó házakat Pészach este, és hírül hozza majd a megváltást. Ezért készítünk neki pohár bort, és ezt nevezi a nép Éliáhú proféta. vissza poharának. Érdekes megjegyezni, hogy a Galutban sok testvérünk elfogadta az első négy ígéretet. Isten népe lettünk, őt imádjuk. De az ötödiket, vagyis Izrael országából való aliázást figyelmen kívül hagyták. Talán ezért nem iszunk szédeleste az ötödik pohárból, az Éliáhu pohárából. Izrael fiai egyáltalán nem figyeltek már Mózes szavaira. A kegyetlen munkától elfásulva nem csak az ötödik ígéretre, vagyis az ország öröklésére, hanem az első négyre sem figyeltek. Így szól az írás. Nem hallgattak Mózesre, eltampulván a nehéz munkával. Mózes maga sem hitt már további küldetésében. Így szól az írás. Ha Izrael fiai nem hallgattak rám, hogyan hallgatna rám Fáraó? A episzakasz további része az első csapásokat beszéli el a tízből. Az egyiptomiak istenként tisztelték a Nílust, ezért az első csapások vele kapcsolatosak. A víz véré változott, majd a folyóból békák végtelen sora lette el az országot. Sokan igyekeztek jelenségeket természeti tüneményként feltüntetni. Ennek a magyarázatnak természetesen nem célja és nem feladata, hogy ezekkel foglalkozzék. Ezzel szemben komoly teológiai problémát vet fel a Biblia elbeszélést. A zsidó vallás egyik alapvető tétele az ember szabad választása a jó és rossz között. Ugyanakkor azt olvassuk a heti szakaszban. Én megkeményítem Fáraó szívét, nem hallgat majd rátok, és megbüntetem Egyiptomot. Hát ha Isten keményíti meg Fáraó szívét, hogyan vonhatja őt felelősségre? De ha figyelmesen olvassuk a csapásokról szóló elbeszélést, megtaláljuk a választ az előző kérdésre. Az első öt csapásnál vér, békák, tetvek, vadállatok, pest is, Fáraó önállóan makacsolta meg magát. Így szól az írás, Fáraó ezúttal is megkeményítette szívét. Csak az ötödik csapás után mondja az írás, hogy Isten megkeményítette Fáraó szívét. Fáraó végig kitartott makacsága mellett, bár fokozatosan engedett valamit Mózes követelésének. Mikor már tanácsosai is megsokalották az ország pusztulását, hajlandó volt kiengedni, de csak a felnőtt férfiakat. Így szóltak Fáraó szolgái hozzá, meddig lesz ez pusztulásunkra? Küld már el az embereket, imádják Istenüket, hát nem látod Egyiptom pusztulását? De Mózes így szólt, fiataljainkkal és öregjeinkkel, fiainkkal és lányainkkal, nyájainkkal megyünk. Végül már csak a nyájaikat akarta visszatartani. Csak a tizedik csapás után, az elsőszülöttek halála volt a tizedik. Nulás időszámításunk előtt 1200-1300 körül zajlott le. A rabszolgasság főleg második Ramszész Fáraó uralma alatt érhette el csúcspontját. Volt úgy, hogy szövetség volt Egyiptom és a zsidó állam között. Salamon király, aki időszámításunk előtt 970-től 930-ig uralkodott, első számú felesége Fáraó lánya volt. Az északi ellenség elől, mint asszírok, babilóniaiak, sokszor menekült a nép egy része Egyiptomba. A mára rendelt profétai szakasz a Haftará, Ezekiel könyvének 28. fejezete Nebukadnezar győzelméről szól az egyiptomi sereg fölött. Amikor is nálunk kezdetét vette a babiloniai uralma. Mondanunk sem kell, hogy az ókori egyiptomi írók elvetik a bibliai történetet a kivonulásról, mert az sérti önérzetüket.
És ezzel adásunk végére értünk. Legközelebb holnap este jelentkezünk. Hallgatóinknak jó estét és jó hetet kívánunk Jeruzsálemből. Shavua tov, Mirusalayim!